Ez itt továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. A mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, beszélgető partnere ma este Hír Miklós, az RSM számvitári üzletág vezetője. Beszéljünk egy mondatot a felelősségről. Van egy cégem, egy kis cég, könyvelő, külső könyvelő végzi a könyvelést. Ki a felelős a beszámolóért?
A beszámoló összeállításáért ugye az a megbízott személy felelős, aki mérleképp és regisztrációval rendelkezik. Gyakorlatilag viszont ő, ugye csúnya szóval hozott anyagból dolgozik, tehát a megfelelő tisztségviselő, a megfelelő kapcsolattartó felelőssége is, hogy hozzá teljes körön eljussanak az anyagok. Gyakorlatilag ez alapján lehet elkészíteni a valósághoz legközelebb álló és a cég működését hülyen bemutató mérleget eredménykimutatást.
Mi történik akkor, hogyha nem valamilyen szándékos trükközés történik, hanem benyújt egy cég egy beszámolót, aztán lesz egy ellenőrzés egy-két év múlva, és kiderül, hogy valamit mondjuk az adóhivatal egészen másképp értelmez, másként kellett volna elkészíteni. Mi történik ilyenkor?
Gyakorlatilag ugye itt a számított törvény a hibákat és a esetlegesen feltárt eltéréseket ugye minősíteti. Lehetnek lényegesek és lehetnek kevésbé lényegesek a hibák. Ha esetleg valami jelentős hiba, akkor előfordulhat, hogy háromoszlopos mérleg lesz az adott évben, amikor ez feltárásra került. Ha lényeges, akkor mindenképpen. Ha kevésbé jelentős a hiba, akkor gyakorlatilag ez az adott év számaiba lekönyvelésre kerül, ugye a megfelelően korrekció, nyilván, hogyha szankció van, akkor az is, és gyakorlatilag a számviteli munka megy tovább.
Tudom mondani példát? Mi az, ami lényeges hiba? Tehát ami mondjuk már komoly, durva hibának számít?
Ugye a számított törvény úgy fogalmazza meg, hogy azért a mérlegfőszeg 2%-a, de 500 millió nem, az 500 millió az már egy olyan hiba határ, amit azért kezelni kell. Ugye a kisebb cégeknél ez akár 1-2 milliós tétel is lehet. Itt előfordulhatnak, hogy ugye nem jó időszakra könyvelnek számlát esetlegesen, kiderül, hogy az előző évre vonatkozott volna, ugye bevételnél esetleg előfordul ilyesmi folyamatos teljesítés, vagy egyéb dolgok miatt, hogy nem jól nézik át, és egy-egy bevétel nem jó helyre kerül, akkor gyakorlatilag, hogy módosul az előző évi adóalap, ugye módosulnak a mérlegsorok, és ezek alapján ugye összesíteni kell, hogy ez a hatás, ez jelentős, vagy esetleg lényeges. Ha nagy mértékben hat a saját tőkére, a saját tőke helyzetre, akkor mindenképpen lényeges lesz. Ha jelentős az összeg, akkor gyakorlatilag ugye be kell mutatni, hogy kiegészítő mellékletbe, vagy a középső oszlopba, a következő beszámolóba. Ugye visszafelé nem módosítunk, hanem mindig az adott a tárgy év beszámolójába kerülhet akkor bele egy középső oszlopba szaknyelven, és gyakorlatilag ugye ezeket a hibákat meg a kiegészítő mellékletbe a vállalkozásnak be kell mutatni, hogy milyen jellegű volt, milyen hatása van, és miért történhetett esetlegesen.
Nem biztatásként, de mi az, ami jelentéktelen hiba? Tehát amit a NAV elfogad úgy, hogy rendben van, ez egy csekély hatású történet volt, el lehet könyvelni egy következő évben, és menjen tovább minden.
Gyakorlatilag, hogyha a hiba nem jelentős összegű, ugye, ahogy a határokat említettem az előbb, akkor a NAV is elfogadja.
Tehát a 2% alatt van, a mérlegfőszeg 2% alatt, akkor ez...
Így van, de ez nyilván cégenként eltől lehet, hiszen a törvény megengedi, hogy ettől szigorúban is vegyék, ugye attól függ, hogy mi a befektető vagy a vezetőség viselő érdeke, akkor gyakorlatilag ez az adott év számaiba, az adott év megfelelő eredménykimutatás soraiba szerepelhet, és nem kell vele különösebben semmit tenni. Ha ez jelentős, akkor viszont társasági adót is kellene ellenőrizni, és ugye a különbözetet meg a pótlékot megfizetni.
Beszéljünk technológiai kérdésekről, mert hogy ugye gyakorlatilag az összes adóügyünk az már elektronikusan zajlik. Ez is? Tehát a beszámolók benyújtása is?
Igen, gyakorlatilag 2016. decemberétől a rövidítve az OBR, a online beszámoló és űrlap beküldő rendszeren keresztül kell feltölteni a beszámolókat. Ugye ez a korábbiakhoz képest egy jelentősebb változás volt a szakma, a könyvelők, tipikusan a könyvelők szokták beadni be beszámolókat életében. Hozzá kellett szokni a rendszerhez, kicsikét meg kellett érteni, hogy működik. Ugye korábban egy ANK-es nyomtatványhoz lehetett hozzácsapni a PDF-eket, vagy egyszerűsített ANK-es nyomtatványba beírni a számokat. Most az OBR-en keresztül ez egy kicsit komolyabb. Ugye ez is abban az irányban mutat, hogy próbálják összefésülni megfelelően az eljáró hatóságok, ugye, hogy könnyebben tudjanak ők is adatot elemezni, stb. Ugye csak zárójelesen, hogy nyilván, hogy így ezen keresztül sokkal könnyebb összevetni ugye a tőke megfelelési szabályokat a megfelelő cégeknél, ugye megfelelő határokat, STB, és gyakorlatilag az OBR rendszeren keresztül nyújtjuk be most is. Ami nagy változás most per pillanat, hogy ez év március 22-től ugye elvileg kötelezővé tették, hogy a cégkapu tárhelyen keresztül adjuk be a beszámolót, amit így a szakma azért nem nagyon vett jó néven, ezért június 1-ig még az ügyfélkapun be tudjuk adni a beszámolókat, mert jelenleg járásban az egy picikét még könnyebben működik. Ja, neki tudja, hogy a cég kaputárhely az, ami idéntől már ugye kötelező, már elég jól lehet használni, több funkció is működik benne, de a beszámoló beadásra még az én véleményem szerint a technikai és ugye a szakma felkészületlensége miatt még június 1-ig az ügyfélkapu is használható.
Tehát ebben az évben akkor még az ügyfélkapun keresztül lehet ezt intézni. Mire számít, illetve lát-e változást, ugye azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a cégek mennyire készülnek fel, tehát mennyire segítik mondjuk a könyvelő cégüket, hogy a könyvelőket abban ezt elkészítse jól. Van ebben változás? Tehát mondjuk ugye hosszú ideje működik már ez a rendszer, a változások sem tegnap történtek, tehát érzékel mozdulás? Tehát gondosabbak vagyunk évről évre?
Úgy gondolom, hogy kényszeríti magát a rendszer, hogy gondosabbá váljon az ember, odafigyeljen, ugye nagyon-nagyon gyorsan fejlődik az informatika, és nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni, vagy éppen egy kicsit bonyolultabbá tenni. Ugye az elején az nem minden sikerül olyan zökkenőmentesen átállásba. Gyakorlatilag az idei évtől legtöbb ügyet azt már teljesen elektronikusan lehet intézni, lehet elektronikusan levelezni. Ugye a NAV-val is nagyon-nagyon gyors és nagyon prompt tud lenni az ügyintézés. Ez az életünket folyamatosan könnyíti, és nyilván, hogy ugye ez alapján a határidőket is ugye előrébb lehet venni, be lehet tartani, könnyebben lehet. Attól függetlenül ugye a napi munkával bárki meg tud úszni, és nyilván, hogy hiába vannak megfelelő rendszerek, hiába vannak megfelelő készítések, csúszás bármikor lehet.
Sztalék. Okay. Úgy azt említett, hogy június 1-ig, tehát egy ebben az évben a beszámolókat még be lehet adni úgy az ügyfélkapunk keresztül, mert a cégkapunál talán nem működik annyira gyorsan a rendszer. Mi a probléma lényege?
A rendszer már működőképes, már jönnek rá értesítések, inkább itt most kitérnék arra, ugye abban az iparágban, amiben mi is dolgozunk, ugye a könyvelő, könyvelőda és a kiszervezés kapcsán, hogy azért nem mindenki szereti, hogyha kvázi egy kicsit így a nyakába várják ezt a cégkaputárhelyes dolgot. Gyakorlatilag a mostani helyzetben a cég kaputárhelyre, ugye minden megérkezik, nem lehet külön szelektálni az adott embert, akit esetleg az ügyfél hozzárendel, hogy ő mihez férjen hozzá, vagy mit kezeljen, hanem most még így ömlesztve kerül be. Ezt a könyvelők kevésbé szeretik, mert gyakorlatilag kvázi ingyen szeretné az ügyfél, hogy állássák ezt a megbízatást, de a cégkapura ugye más fontos dokumentumok is érkezhetnek, ami inkább üzletfüggő, vagy az ügyfélnek ugye gyakorlatilag a vállalkozásához tartozik, nem feltétlenül NAV-os, vagy nem feltétlenül adóügy, és ilyenkor azért ebből lehet összetűzés. Plusz ugye az ügyfélkapuhoz képest az ügyfélkapu rendszerében folyamatosan érkeztek az információk, hogy az ember belépett, egybe látta az összes olyan cégnek az adatait, a bejövő adatokat, amikhez volt jogosultsága, ugye egyke nyomtatványa. A cégkaputárhely esetében ugye adószámonként kell belépni az adott cégkapuba, ez egy picit még nehezíti, és ez még hozzá kell szokni gondolatban, meg ugye gyakorlatilag, hogy hogyan közelíti meg az ember.
Ugye a beszámoló elkészítésével együtt kell dönteni az osztalék kifizetéséről is, ugye ez része a beszámolónak. Volt-e itt, vagy van-e itt valami érdekes történet, amire oda kellene figyelniük a vállalkozásoknak?
2015-ben egy fontos számítástörvény módosítást fogadtak el, gyakorlatilag akkor bevezették azt, hogy a 2016-os évtől a beszámoló és az osztalék kapcsán hasonlóan a nemzetközi számítási szabályokhoz megszűnt a mérleg szerint eredmény, megszűnt ugye az osztalék jóváírási sor az eredmény kimutatásban, hanem adózott eredmény sor maradt, és úgy változott meg a törvény, hogy nem kell visszakönyvelni előző év decemberére az osztalék előírást, hanem amikor ugye ezt elfogadják, a beszámot elfogadnak és határoznak róla, avval a nappal kell az adott évben lekönyvelni ugye az osztalék előírást is, meg azt, hogyha az ember ugye osztalékot kap. Ez lényegesen megkönnyítette a feladatot az én szempontomból, mert gyakorlatilag ugye nem kellett osztalék előtt és osztalékkal lévő beszámolót készíteni, ami ugye a könyvvizsgálat cégeknél mindig idő, még avval megint több hét elment, hanem gyakorlatilag egy beszámolóval megfelelően lehetett rendezni, és a tárgy évbe ugye lekönyvelni. azért, hogy ugye ebből ne legyen azért gazdaságilag ugye hátrány, ehhez hozzáálltak egy olyan módosító szabályt, hogy ugye ebben a döntés pillanatban azért figyelembe lehet venni esetlegesen a lányvállalatoktól kapott járóosztalékot, ha ugye a lányvállalat mérleg készítési időpontja korábban van, és ott már döntés megszületett, és ugye a szabad eredménytartalékot, az osztályok fizetési korlát figyelembe vétébe ki lehetett egészíteni ebbe, és úgy dönteni. Tehát gyakorlatilag nem kellett azt, hogy bekönyveljük azt, hogy milyen osztalék járna nekünk a lányvállalatunktól előző évre, hanem ezt hozzávehettük ugye a döntés pillanatába megfelelően, és dönthettünk róla, hogy ebben kiegészítjük az adott cég eredménytartalékát, a szabad eredménytartalékát, és ez alapján határozzuk meg az osztályok fizetést. Amit a döntés napjával kell a könyvekbe rögzíteni, mind a kapó is, mind az adófél részéről.
Hén Miklós, az RSM számviteli üzletnek vezetője volt az Adóinfo ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.